Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fár Tamara, és most a könyves szempontból abszolút kedvenc időszakomnál járunk. Már el is indult a könyvfesztivál, amelynek ugye John Scalzi idén a díszvendége, ami egy egészen rendhagyó dolog, mert ugye egy science fiction íróról van szó. De hát nem csak könyvfesztivál van a következő napokban, hanem van még ugye Pestext is, és két héten belül a Margó is jön ugye az őszi kiadással. Tamara, gondolom te is nagyon élvezed az ilyen sűrű könyves időszakokat.
Szerintem ez nagyon jó, hogy az ősz az ilyen igazi könyves eseménnyel kezdődik, hogy sokféle is van, sokféle fesztivál is van, sokféle szerző is jön, úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, és hát ugye nagyon izgalmas könyvek is jönnek azért az őszi időszakban, úgyhogy abszolút fel vagyok dobva.
Igen, igen. Kicsit a könyvhét után ki kell bekelni ezt a pár nyári hónapot, új megjelenések nélkül, ugye általában nem szoktak a kiadók nyára időzíteni fontos új köteteket. Ellenben ugye érdekes, mert Nyugat-Európában, ugye elsősorban Angliában, meg abszolút a szeptember az a csúcsidőszak, tehát hogy az összes új megjelenést azt igyekeznek a kiadók szeptemberre időzíteni. Amúgy a Bookernek is, ugye a Goncourtnak is pont ebben az időszakban van a díjátadója, akár a shortlistnek a kihirdetése, még utána ugye a győztesnek is. A Nobel-díj is hamarosan, ugye az is néhány hónap. Úgyhogy igen, tehát hogy megint lehet így költeni a pénzünket jobbnál jobb kötetekre. Sajnos most már egyre, de már lassan hitelt is fel kell venni, személyi hitelt, igen. ahhoz, hogy vegyünk, ami azért nagyon szomorú. Mert az a baj, hogy nyilván egyrészt szerintem is borzasztóan elszálltak az árak, másrészt viszont ugye, ha van egy X összeged, akkor azt, tehát nem tudsz már annyi könyvet venni, tehát sokkal jobban mérlegelned kell, hogy miket veszel meg. Illetve hát én nagyon rászoktam, most visszaszoktam a még intenzívebb könyvtárazásra, de ugye ott viszont az új megjelenéseknél meg azért egy kicsit várni kell, tehát azt meg így, azt nem lehet a kettőt együtt, tehát hogyha nagyon türelmetlenek vagyunk, és szeretnénk valamit azonnal olvasni, akkor azért nagyon ritkán kerül ez már be rögtön a könyvtárakba, és mondjuk van szerencsénk, van akkor a szerencsénk, hogy egyből le is tudjunk csapni rá. De akkor nézzük, a legfrissebb megjelenésekkel kezdjük, Tamara. Te miket néztél ki magadnak?
Hú, rengeteget néztem ki magamnak, nagyon, nagyon jó könyvek jönnek, és nagyon várt könyvek jönnek. Kezdeném is a sort azt Jon Kálmán Stefánszonnal, akinek két könyve is megjelent, illetve hamarosan meg fog jelenni. Az egyik a Tipotex kiadónál jelent meg, most már amikor az adás megy, akkor ez meg is vásárolható. Ez a Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről című könyve, amit Patat Bence fordított. Ez egy korábbi regénye, 2001-es, de a magyar fordítás az most készült el. Jon Kálmán Stefánszon egyébként itt volt a könyvhéten, hiszen a feleség...
Te interjúztál
vele. Igen, én interjúztam, igen. És ez hatalmas élmény volt, és akkor mesélt erről a könyvéről, hogy ez tulajdonképpen egy a 10 éves kori önmagáról szól ez a regény, amikor ő elmegy Norvégiába, a Norvégiában tölt egy nyarat a nagyszüleinél, és ez azért nagyon nagy dolog, mert abban az időben Izlandon kívül nem nagyon jártak az emberek, mármint akik izlandiak. Tehát az, hogy eljut Norvégiába, az hatalmas szó volt, és az is nagyon sokkoló volt, hogy ott rövidnadrágban is járnak emberek, meg vannak nagy fák, tehát hogy egy teljesen más világot látott, és ez egy nagyon szenzitív időszak is az ember életében ez a kamaszkor, tehát nagyon sok minden hatás érte ezen a nyáron, és nagyon hangsúlyos a könyvben a Beatlesnek a szerepe, meg a zenének a szerepe, és erről mesélt, hogy ő először ezt egy novellaként akarta megírni ezt a történetet, de aztán egyre csak jöttek és jöttek az újabb írások, vagy a gondolatok hozzá, és ami végül is a novella csattanója lett, az végül nem került bele, tehát egy tök más történet kerekedett bele, vagy hát másra ment ki a történetnek a vége, de szerintem nagyon izgalmas lesz, szóval én ezt biztos, hogy mindenféleképpen fogom olvasni, illetve az is izgalmas, hogy jön egy másik kötete, a jelenkor kiadónál, ez pedig egy frissebb kötete, 2020-ban jelent meg eredeti nyelven, és a címe Hiányod maga a sötétség, ezt Egyed Veronika fordította, ez pedig követi azt a vonalat, ami újabban az ő írásaira nem jellemző, hogy nagyon-nagyon hosszú időt átölelő történetről van szó, generációk története, időben, térben hatalmasat utazik ez a könyv, szóval nem is nagyon tudnám összefoglalni, miről szól, meg a fülszövegből sem derül ki nagyon, miről szól, de ez biztos, hogy gyönyörű lesz, hiszen ez a lírai próza, ami hát nem csak Stefánszon, hanem az egész izlandi irodalomra jellemző, azt én nagyon-nagyon szeretem.
Általában a magyarok nagyon szeretik. Tehát igen, abszolút jól
képviseli. Igen, én is látom, hogy a skandináv irodalom az hihetetlen népszerű itthon, és egyébként nagyon jó, mert nagyon színvonalas könyvek is jönnek, nagyon jó fordítók vannak, nagyon sokféle kiadó is foglalkozik már ezzel, és egyébként ami nagyon jó, hogy rengeteg szerzőt hoznak el, tehát majdnem mindenkivel lehet találkozni, vagy ha az ember így elkezd olvasni skandináv irodalmat, és belefut egy kedvencbe, vagy egy olyan szerzőbe, aki neki tetszik, akkor tuti biztos, hogy
igen, vagy az elmúlt pár évben, sokkal vagy a nagyobb esélye, mint mondjuk egy angol szerző, igen, vagy egy francia.
Lehet
vagy
velük találkozni, és egyébként nekem is az volt a tapasztalatom, amikor volt szerencsém velük interjúzni, iszonyatosan közvetlenek.
Nagyon
jó élmény velük beszélni, tényleg közvetlenek, és nagyon. Úgyhogy várom a találkozást.
Egyébként így, hogy belegondolok, ugye nagyon rendhagyó az, hogy két kiadó is gondozza a Stefánzannak az életművét, de most, hogy így mondott, szerintem az a tematika vagy a felosztás, hogy a régebbi köteteket adja ki a Tipotex, és az új megjelenések vannak, és akkor azokat viszi tovább a jelenkor. De egyébként az is tök példaértékű nekem, hogy ebben nincsen semmiféle ilyen nem is rivalizálás, hanem inkább egy ilyen tök jó partnerség van tényleg a hazai kiadók, a szerző között, nyilván az olvasók is ennek örülnek, és már gyakorlatilag nincs is margó nélküle, nem? Tehát, hogy szinte nem is tudnék olyat mondani. Nyilván azért is van, hogy minden évben van legalább egy új Stefánzon kötet. Nem is tudom, hogy van olyan, amit még nem jelent meg magyarul. Nem tudom,
biztos, hogy van egyébként, még korábbiak is vannak, én úgy tudom, úgyhogy szerintem azért még jó pár
éve. Kötetei is vannak, amik például nem jelentek meg. Na, mondjuk azért arra egy komolyabb ilyen, nem tudom, fundraising kellene, mert azért azok az egy nehezen megtérülő befektetés egy kiadónál, hogy egy verses kötetet kiadni. Tehát mondjuk arra valamilyen jó támogatást kellene találnia valamelyik kiadójának. Ha már zene, amit te is mondtál, hogy az mennyire fontos hatással volt ugye ebben a regényében az ifjúkori Stefánzonra, akkor én is egy kicsit ilyen zenei vonatkozással folytatom, mert hogy Jennifer Egan-nek a Mézes Kalácsház című új regénye az már megjelent a jelenkornál Farkas Krisztina fordításában. Én már májusban olvastam, mert hogy én szerkesztettem a kötetet, és egy nagyon izgalmas könyvről van szó, és azért említem a zenei kapcsolódást, mert itt is elég sok zeneipari szereplő van a történetben, egy nagyon fontos zeneipari producer, aki egyébként már a Jennifer Egan előző könyvében, kettővel ezelőtt megjelent könyvében egyébként egész pontosan, az Elszúrt idő nyomában című regényében is szerepelt, ugye ott még hangsúlyosabb volt a zeneipari szál, ott ugye a 80-as, 90-es éveknek a zeneipari búmjáról szól, erről az időszakról. Aki olvasta azt a regényt, és szerette azokat a karaktereket, meg azt a történetmesélést, amit Jennifer Egan hozott abban a könyvében, az ne hagyja ki a Mézes Kalácsházat sem, mert egyrészt elég sok szereplő visszatér, nyilván más formában, más témákkal és más élethelyzetekben, ezért is különösen izgalmas szerintem, hogyha valamilyen jövőt elképzeltünk azoknak a szereplőknek az előzőből. Én ezt mindig imádom, amikor így később látod őket, és nem feltétlenül ugyanúgy úgy alakul az életük, és nem ugyanolyan karakterként, mint amilyennek, hogy abban az időszakban láttuk őket. És ami még különösen jó pont volt nekem ennél a regénynél, és nagyon szerettem, az, hogy ez igazából egy félig novellafüzér, félig regény, mert hogy ugye minden történetnek külön narrátora van, összeérnek egyébként ezek a szereplők, tehát hogy akik mondjuk az egyik történetben megjelent, vagy volt rá utalás, vagy valamelyik családtagjára utalás, az visszatér. Vagy mondjuk egészen más nézőpontból látjuk, erről beszéltem egyébként az Elizabeth Stroutnak is a novellás kötete is egy kicsit ilyen, ez itt most még hatványozottabban ilyen kaleidoszkóp-szerű egyébként, mert itt a szöveg szintjén is nagyon különböző típusú szövegeket, tehát e-maileket, Twitter bejegyzéseket, tehát olyan terjedelmű szövegeket is olvasunk, naplókat is olvasunk, klasszikus, milyen novellára emlékeztető, ilyen egyes számhatik személyű elbeszéléseket is. És ami egyébként az összes novellát összeköti, az egy olyan alaphelyzet, egy kicsit, hát van akinek disztópia, valakinek utópia, ugye ahogy nézzük, egy ilyen science fiction idéző alaphelyzet, hogy feltalálja egy Big Spartan nevű feltaláló egyébként, egy ilyen tech guru gyakorlatilag. Azt a lehetőséget, hogy feltöltsük a tudatunkat és az emlékeinket a felhőbe. Ugye ez egy alapszint, tehát ő csak ezt szeretné, hogy saját magunk számára visszakereshető és hozzáférhető legyen, ha szeretnénk visszanézni. És ő nem gondolja, hogy az emberek egyébként ebből egy ilyen közösségi tudat jellegű platformot is szeretnének és boldogan beleegyeznének abba, hogy a saját tudatuk feltöltésért cserébe mások tudatában is kirándulhatnak, és visszanézhetik mások emlékeit. Nyilván így történik, tehát az egész világ ugye abszolút rá cuppan erre a lehetőségre, és ugye teljesen kereshetővé válik azok számára, akik ugye ebbe beleegyeznek, és a tudatokat feltöltik erre a platformra, ugye bárkinek az emlékeiben kutathatnak, és azért nagyon jó igennek a regénye, mert egyfelől teljesen hihető az egész, nincsen túl bonyolítva, és nem a technológiáról szól, tehát arra nagyon-nagyon talán nem is esik szó egyébként, ez egy ilyen tényként szerepel, hanem valójában az a lényege, hogy mennyire nincs hatással ez az alapvető emberi igényeinkre, vágyainkra, az emberi kapcsolódás a szükségletére. Nyilván társadalmi szinten azért bemutatja, hogy ez milyen változásokat hoz, hogy mondjuk vannak olyan típusú emberek, mondjuk például ez az autisták számára milyen lehetőségeket hoz, mert nagyon sok mindent, tehát ezek a technológiai változások egyébként így kicsit megbolygatják az ilyen alapvető ugye személyiségbeli preferenciákat is, illetve ezeknek a társadalmi elfogadottságát, vagy nem elfogadottságát például, akkor az is, hogy mondjuk van-e lehetőség elrejtőzni és kivonulni a világból, és hogy mondjuk erre is milyen iparágak épülnek, hogy ami a legjobban tetszett nekem ebben, hogy ugye saját, amikor valamire emlékszünk, és ugye van egy ilyen novella, amiben az egyik szereplő visszanézi, ugye, ami egy nagyon fontos emlék neki, visszanéz, hogy az apja hogyan élte meg a közös utazásukat, egy közös londoni utat, ami nagyon sorsfordító volt igazából ugye a kapcsolatukban is, és hogy mennyire más az, ahogyan az apja megélte ezeket a dolgokat, amit ugye a közös utat, és hogy tényleg ez is milyen érdekes tud lenni, amikor egy közös élményt a másiknak a szemüvegén keresztül nézel, és hogy ez milyen hatással van utána rád, és milyen hatással van a kapcsolatotokra. És tehát nagyon sok ilyen témát vett fel a Mézes Kalácshez. Ha szeretitek az ilyen témákat, és szerintem ezt mindenki szokta szeretni, akkor ne hagyjátok ki. És már csak azért sem, mert tényleg nagyon izgalmas, ahogyan teljesen számunkra általános, ugye az e-mailezés, a twitterezés, kommunikációs formákat és hatonákat tök szépen beleemel a regénybe, és beleilleszt, vagy beleágyaz az egész narratívába. Úgyhogy ezek mindig jók, amikor ez nem erőltetett.
Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik, de egyébként így félelmetes is, tehát.
Igen, igen.
De ezek mindig jók, tehát ami tényleg ilyen olyan disztópia, amit így el tudsz képzelni, hogy ez valósággá válik akár holnap, azért az nagyon-nagyon jó tud lenni.
Folytassuk mondjuk egy román szerzővel?
Folytassuk, igen, mert csak azért is, mert én nem tudom, átnéztem a napokban, vagy nem olyan régen így, hogy milyen nemzetiségű szerzőktől szoktam olvasni, vagy van a molyog.hu felületén egy ilyen kihívás, hogy 2023-ban 23 féle nemzet szerzőjétől olvas, és ezt most nem tudom, egy hete elértem, vagy nagyon büszke vagyok magamra. Egyébként szoktam így diverzen olvasni, nem tudatosan nem figyelek rá, de azért a kis nyelvekből is szeretek szemezgetni, és nem csak skandináv irodalmat, hanem akár így dél-amerikai irodalmat, vagy latin-amerikai irodalmat is szeretek olvasni. De arra jöttem rá, hogy a környező népeknek a szerzőitől nem az, hogy egyáltalán, de nagyon-nagyon keveset olvasok, és például a román szerzőt én szerintem
gyalázatosan keveset.
Életemben nem olvastam, vagy nem is tudom. Erdélyi magyar szerzőt sokat, de hogy románt, nem. És ezért is izgalmas számomra Mircea Cărtărescu, aki viszont, tehát nem az első kötetével jelenik ő meg, most meg fog jelenni hamarosan. A Szolenoi című nagyregénye, amire nagyon kíváncsi vagyok, és ezt Costa Gabriela fordította, a Jelenkornál jött ki. Tehát neki van már jó pár megjelent regénye, magyarul is olvasható, és egy világsztár tulajdonképpen, vagy hát tehát nagyon ismert ugye, világszinten is. Én még nem találkoztam vele, de ez a Szolenoi így...
Hát ő gyakorlatilag a románoknak a nádasa, vagy igen, az Eszterházia.
Igen, tehát ő egy nagyon nagy név, ez nyilván az én szegénységi bizonyítványom, nem olvastam tőle, de egyébként talán nem is annyira hozzáférhetőek az ő korábbi kötetei, most viszont jön tőle egy új könyv, ez a Szolenoid, és szóval nagyon izgalmas maga a cím is, és nekem nem nagyon mond semmit ez a Szolenoid, vagy nem tudtam róla semmit, és meg sem kísérlem elmondani, hogy mi ez, de egyébként rágoogliztam, hogy tudjam, mert a történetben is egyébként fontos szerepe van, de maga a történetben egy irodalomtanárt követünk, aki egy bukaresti iskolában tanít, és egyébként naplót vezet, vannak ilyen szürreális álmai, meg ami történik vele napközben, ezeket mind naplóba vezeti, és akkor fordul egy nagyot az élete, amikor elköltözik egy házba, vagy egy lakásba, ez nem derül ki, és annak az aljában van egy ilyen beépített szolenoid, ami hát egy kütyű, egy ilyen elektromágneses valami, aminek következtében ő elkezd lebegni a saját ágya felett. Egyébként ez a szolenoid, ez nagyon sok szerkezetben benne van, tehát ez egy valóban létező fizikai dolog, csengőkben, meg az elektromos öntöző berendezésekben is benne van, vagy ezekben, amik így körbe-körbe járnak, és az az érdekes, hogy ez a fajta beépített szolenoid kiderül, hogy több lakóházban is be van egy ilyen építve, és amikor ezek egyszerre elkezdenek működni, akkor valami nagyon nagy esemény történik, ez nem derül ki nyilván a fűszövegből, hogy micsoda, majd olvasás után lehet erre rádöbbenni. Szóval egyrészt van egy ilyen nagyon szinte ilyen science fictionben hajló cselekménye, de közben az egész közeg, amiben vagyunk, az a 60-as, 70-es, 80-as évek Romániája, a legeslegmélyebb diktatúra, Ceausescu diktatúra, és közben az egész közeg, amiben benne vagyunk, az nagyon is életszerű, és nagyon is megmutatja azokat az állapotokat, amik akkor voltak, és nagyon sok helyen járunk, ilyen tüdőszanatóriumtól kezdve, ahol ezeket a vastüdős gyerekeket ápolták, látjuk a kígyózó sorokat az élelmiszerhiány miatt. Szóval egyrészt van egy ilyen nagyon is ilyen szociografikus valóság ábrázolása, vagy egy ilyen történelmileg hiteles valóság ábrázolása, miközben benne van egy ilyen teljesen szürreális cselekményszál. Úgyhogy engem ez nagyon-nagyon megvett ez a fülszöveg, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, hogy milyen lesz.
Ezt a főművének is mondják, azt
igen?
hiszem.
Igen,
igen, igen, igen, mint hogy ezt olvastam volna, hogy ez tényleg egy ilyen.
Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas. És a másik, amiért izgalmas számomra, hogy én erről a Ceausescu éráról, vagy diktatúráról nagyon keveset tudok, nem tanultuk ezt már történelem órán egyáltalán, és vannak így emlékeim, vagy hát vannak most már szép irodalmi könyvek, amikben ez felbukkan, főleg így azokban a kortárs szerzőinkben, akik áttelepültek, akár a Dragomán, akár a Tompa Andrea, vagy a Vida Gábor.
De mindig a magyar nézőpontból.
Igen, de mindig a magyar nézőpont van, és ezért izgalmas, hogy itt lesz egy román nézőpont, úgyhogy nagyon-nagyon tényleg erre vagyok szerintem a legjobban bezsongva.
Igen, ez egy, mondjuk mindenképpen egy nehéz regény lesz, tehát ezt
biztos.
Már szerintem így láthatatlanban mondhatjuk. Én mondjuk beleolvastam, és egy nagyon jó interjút olvastam a Jelenkor folyóiratnak az oldalán a fordítóval, ugye Costa Gabriellával, aki nagyon régóta a fordítója már Kötereszkunak. Ha már egyébként arról beszélünk, hogy mennyire nem olvasunk környező szerzőktől, ez nekem is régóta ilyen borzasztó, egyrészt szívfájdalom, másrészt meg ilyen szégyenérzet, hogy tényleg mennyire durva, hogy kb. Több argentin szerzőt olvastam életemben, ami valahol nonsense, mint akár szlovén, akár szerb, akár szlovák, tehát hogy teljesen mindegy, hogy milyen irányban indulunk el, osztrák, nyilván román is, hogy nem is nagyon jelennek meg, tehát nyilván itt ugye visszajön az, hogy valószínűleg ott sem annyira bőkezűek az ilyen fordítás támogatási programok, meg megjelenési lehetőségek, mint mondjuk a skandináv országoknál. És valahogy nyilván ugye itt a promóció is, tehát ha megjelenik X könyv, akkor te is mondjuk inkább egy izlandi szerzőt, vagy én mondjuk egy angol szerzőt, vagy egy, ugye most az olaszok is nagyon-nagyon felkapottak lettek. Tehát, hogy valahogy így a kapacitásainkat sem szánjuk pont ezekre a szerzőkre, akik a környező országokban élnek, és nagyon rosszul tesszük, és én is ezen egyébként tudatosan szeretnék változtatni. Ebben egyébként egy lehetőség, nem tudom, hogy ez mondjuk mennyire fog a kelet-európai országokra korlátozódni, de ugye most megjelent egy új sorozat, ugye a Margónak és a Helikon kiadónak van egy ilyen közös Margó könyvek sorozata, és abban ugye nagyon sok olyan szerzőnek a könyv jelenik meg, akik szlovén szerző, román szerző, talán szerb is, egyébként más országok, tehát igazából igen, most, hogy így végig gondolom, nem is csak a mi régiónkra korlátozódnak ezek a szerzők, nagyon friss írókról van szó, tehát inkább a fiatalabb generáció tagjai, és közülük egyébként a szlovén kötetnek a szerzője, Vesna Lemaik, és Andrej Dósa, egy román, azt hiszem román-magyar egyébként, egy ilyen kettős nemzetiségű szerző, a Margónak a vendégei lesznek, tehát velük egyébként meg is lehet majd nézni egy beszélgetést. De ez egy tök jó kezdeményezés, és minden ilyen sorozatnak csak örülni lehet.